Én is szeretettel és örömmel köszöntelek minnyájatokat. Örülök, hogy ilyen szép létszámmal találkozom itt közöttetek. Legutóbb, mikor itt voltam, akkor ehhez képest kevesen voltunk. Kedves fiatalokat szeretném megszólítani, mert látom, hogy vannak közöttünk gyermekek és fiatalok is. Egy egyszerű szót szeretnék megkérdezni tőletek. Tudjátok, mit jelent az a szó, hogy dicsekedés? Szoktatok hallani másoktól olyat, amikor valaki dicsekedik? És ti is szoktatok esetleg dicsekedni? És jó dolog-e az, hogyha valaki dicsekedik? Mire való? Ez mire való? Mire való az, hogy valaki dicsekedik? Ugye a dicsekedés, nekem emlékszem gyermekkoromból, az jut eszembe, hogy valamit kaptam, vagy valami történt velem, valami jó, és akkor mentem, és dicsekedtem vele, hogy én nekem ez van, vagy az van, és a másiknak mi volt közben az érzése? Akinek dicsekedtem, ő, aki hallott engem, ő neki mi lett az érzése? Elkezdett irigykedni. Neki meg nincs. Neked van, nekem meg nincs. És nekem jó volt, hogy dicsekedtem, de neki meg rossz volt, hogy hallott engem dicsekedni. Akkor most dicsekedjünk, vagy ne dicsekedjünk. És egy igét kerestem, és találtam Jeremiás könyvében, és ugye Ézsaiás könyvét kutatva messiási proféciákkal foglalkozunk, majd szeretnék arról szólni, rátérve mindjárt, hogy mit jelent az a gondolat, amit majd innen ezután a dicsekedést említő gondolat után szeretnék rátérni. Jeremiás könyve 9. fejezet 23.-24. versét idézem. Ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével. Az erős se dicsekedjék az ő erejével. A gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, akit dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Miben telik az Istennek a kedve? Mihez van az Istennek kedve? Abban, hogy kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol ezen a földön. Ugye ezen a földön nagyon sok kegyetlenség van. Nagyon sok igazságtalanság van. És azért az ítéletet is elfordítják. És még dicsekvő emberek is vannak. De olyan különös ez, hogy felhasználja ezt a negatív emberi magatartást, ez a Biblia vers arra, hogy hát ha valaki nagyon dicsekedni akar, akkor azzal dicsekedjék, hogy ismer engem. De aki meg ismeri az Istent, érzékelitek, hát az meg pont nem dicsekedni fog. Olyan különös ez a gondolat, hogy az ember elkezd rajta kicsit töprengeni, és eljön arra, hogy hát de ha én ismerem az Istent, akkor pont nem leszek dicsekedő, de így akarja a jó Isten olyan nagyon kegyelmesen, szépen nevelni a mi gondolkodásunkat, hogy egy dicsekedő emberből legyen egy olyan, akiről a Filippi levél 2. fejezetének az 5. versében Pál apostol írja, a Filippi levél 2. fejezetének az 5. versében, így hangzik, annak okáért az az indulat, és itt ez a görög szó van, ismeritek talán többen, hogy froneó, nem biztos, hogy szoktuk ezt mi így használni, ugye görögül nem szoktunk beszélgetni, de azért említettem most kivételesen ezt a görög szót, hogy froneó, mert azt jelenti pontosan, hogy gondolkodásmód, ahogy belül forognak a mi gondolataink magunkban. Azt mondja, az a gondolkodásmód legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban is. Itt volt Jézus 2000 évvel ezelőtt a földön. Honnan tudjuk, hogy a Biblián kívül sehonnan nem tudhatjuk, hogy ő hogyan gondolkodott. De a Bibliát is, ha kinyitjuk, azt látjuk, hogy a történeteket olvassuk, a tanításait olvassuk. És nagyon sok ember elhatározta már, hogy olyan akar lenni, mint Krisztus. Sokan dicsekednek azzal is, hogy ők ismerik az Istent, és mégis János levelében is olvasunk olyat, hogy sokan azt mondják az Istenről, hogy ismerem őt, és hazudnak. Tehát még ezen a területen is van okunk óvatosan, alázattal, vigyázva gondolkodni. Milyen volt, honnan lehet megismerni Jézus Krisztusnak a gondolkodás módját, az, amilyen ő belül volt, nem ahogy viselkedett, nem a külső dolgokat utánozni, nem, hanem ahogy ő belül gondolkodott. Ahogy az ember érez, és amilyen gondolatok végigmennek rajtunk, mi azok vagyunk. Jézus hogyan érzett? Milyen gondolatok forogtak ő benne? Milyen volt ő? Mert itt fölhívja Pál a figyelmet arra, hogy annak okáért az a gondolkodásmód legyen bennünk. Hát hogy lehet bennünk? Sokan vagyunk úgy, akik emberek között forgolódunk, hogy szeretnénk Krisztust képviselni. Valamilyen módon. És tapasztaltátok ti is azt, hogy nem mindig sikerül. Sőt, rosszul is képviseljük. Elrontjuk. Valamikor túlbeszélünk dolgot. Valamikor meg nagyon nem szólunk, amikor kellene. Valamikor összekeverednek a dolgaink, és pedig azt gondoltuk, hogy mi úgy szeretnénk Krisztust képviselni. Ezért is idéztem ezt az igét, ez jusson eszünkbe, hogy annak okáért az a gondolkodás mód legyen bennünk. Külön kérdés, hogy ez hogy valósulhat meg. Egy gondolkodás mód hogy jön létre bennünk? Ezen töprengjek a következő napokban, nem erre fogok én még válaszolni. Vagy délután is esetleg még lehet erről beszélgetni. Nagyon sok embert az utóbbi 2000 évben kereszténynek hívtak. Van, aki magát nevezte annak, valakit pedig ugye az Antiókiában élő tanítványokat nevezték először krisztiánosoknak. Mert ők úgy gondolkoztak, mint Krisztus. És mások mondták róluk, hogy ti olyan krisztusiak vagytok. Örülnék, ha így csúfolhatnának bennünket. Mert az akkor gúny volt. Ma meg megváltozott a világ, most nem mások mondják azt, hogy olyan jó, hogy olyan krisztusiak vagytok, hanem mi úgy magunkat nevezzük keresztényeknek. Egy ilyen nagy keresztény kultúra alakult ki, aminek már semmi köze nincs Krisztus gondolkodás módjához. Csak a neve az, távol igazán Krisztus gondolkodás módjától. Ha viszont Krisztusnak a cselekedeteit látjuk csak, és követni akarjuk őt, akkor rájövünk, hogy egy kicsit itt-ott tudjuk utánozni, de az igazi követés nem valósul meg. Úgy kibillenünk, a régi életünk újra dolgozni kezd. De milyen az, hogy gondolkodásmód? Sőt, ha megnézi valaki a szótárban ezt a görög szót, amit itt használ és lefordít magyar nyelvre a Bibliánk, gondolkodás, érzés, belső motiváció, belső cél, indulat, ezért mondja, hogy indíték. Ez legyen bennünk. Mert az indulat szó az néha az indulatosságból negatív jelentésű, ezért javítottam ki, hogy indíték, gondolkodásmód, belső cél, ami nemes, tiszta, olyan, mint a krisztusi. Na ez legyen bennetek. És erről szeretnék egy kis gondolatmenetet még megosztani. Ezzel viszont tudjátok, nem fogunk dicsekedni. De mégis szeretnénk értelmesek lenni, és Istent ismerni. Nem véletlenül tér rá Pál apostol erre a gondolatmenetében, hiszen itt is azt mondja az előző harmadik, negyedik versben a Filippi levélnél, hogy semmit se cselekedjünk versengésből. Ugye ki szokott dicsekedni? Az, aki versenyezni akar, és győz, valami jobb, és dicsekedik. Semmit ne cselekedjünk versengésből, sem hiába való dicsőségből. Tehát azért, hogy aztán a végén majd dicsekedhessünk, hogy látod, én elértem, látod, én itt vagyok, látod, én jobb és igaz. Tehát valamit teszünk hozzá, és hogy dicsekedhessünk. Nem. Szóval semmit ne cselekedjünk versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartsuk magunknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét, hogy neki legyen jobb. Ezután mondja Pál, hogy annak okáért az a gondolkodásmód indíték legyen, érzés legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban is. Amikor visszatekintünk Jézus életére, és a 2000 évvel ezelőtti Jézust elkezdenénk valamilyen módon felfedezni az igéből, a történeteiből, a leírásokból, Máté, Márk, Lukács, János evangéliumából, vagy éppen a messiási proféciákból, amik előre íródtak róla, milyennek látjuk az ő gondolkodását? Látható-e egy embernek a gondolkodása? Hát elmegyünk egy boltba, találkozunk valakivel, illedelmesen viselkedünk, de ebből még nem látszik, hogy hogyan gondolkodik, miből látszik az, hogy valaki hogy gondolkodik. Talán egy dolgot hadd hozzak elétek. Jézus Krisztus egy őt támadó, őt nem értő, őhozzá ellenségeskedésben élő, és vele vitatkozni akaró, őt mindig félreértették az emberek, és ilyen emberek közé jött, hogy akikkel nem volt egyszerű neki élni. És azt látjuk, hogy ő néha odacsapott, néha indulatos volt, néha elkergette, néha meg megsimogatta. Tehát ő nem a másikhoz szabta az, hogy ő hogyan gondolkodik, hanem azt mondta, hogy én semmit nem cselekedhetek magamtól. Ahogy én az atyámtól látom és hallom, én úgy cselekszek. Ahogy én megnyilatkozok, ahogy ezt Jézus, mintha őt személyesíthetnénk meg, azt mondja, hogy én nem attól teszem függővé a gondolkodásomat és a megnyilatkozásokat, hogy mások mit csinálnak. Mert akkor mindig csak azt mondanánk, hogy én azért vagyok olyan, mert te. Én azért tettem ezt, mert te. Mindig a másik negatív dolgából vezetem le az én dolgomat. Akkor elromlok, tönkre megyek. Hanem Jézus azt mondja, hogy semmit nem akarok magamtól tenni. És nem teszem függővé az én tiszta gondolkodásomat, hogy mások mennyire szennyesen viszonyulnak hozzám. De milyen volt Jézus gondolkodásmódja? Mondom, őt mindig támadó emberek közé jött. Könnyű volt? Egy csendes 30 év viszonylagos nyugalomból, bár egy nehéz hírű Názáretből megjelenik Krisztus, ahonnan támadhat onnan valami jó? Igen, támadhatott. És aztán él az emberek között, akik mondom, mindig vitatkoznak, első názáreti szolgálata után már is megölni akarják. És ki kellett menni a kezük közül. Mert legelső názáreti zsinagógai prédikációja végén már gyilkos indulattal viszonyultak hozzá. Mert rámutatott arra, hogy máshol is vannak hívők, nem csak a zsidók között. És ez már bőszítette az őt hallgatókat. Milyen volt Jézus gondolkodásmódja, milyen volt az ő érzésvilága, amikor hozzánk, emberekhez hasonló lett? Mi volt benne az, amivel hatni tudott az emberekre? Nem hatásvadász volt, de hatni tudott az emberekre. Mi volt az, ami vonzotta magához az embereket? Kiket vonzott, és kiket nem? Ki volt az, aki támadta őt, és ki volt az... Tudjátok, János evangélium a 6., 7., 8. fejezetét, ha így a körülötte szóló vitákat elolvassátok, akkor megtaláltok, hogy az emberek vitatkoztak, azt mondták némelyek, hogy jó ember, mások pedig azt mondták róla, hogy nem, hanem a népnek hitetője. Valakik meg hallották, hogy hát itt van egy Krisztus, aki felől vitatkoznak. Szép kis benyomás, nem? Hát akkor kövessük. Most melyiket? A jó embert, vagy a nép hitetőjét? Hogy vélekedjünk mi a Krisztus felől? Néha ő maga is megkérdezte, hogy hogyan vélekedtek ti a Krisztus felől? Mit mondanak rólam, emberfiáról az emberek? Nem azért kérdezte Jézus, mert meg akarta veregetni a vállát, hanem kíváncsi volt, hogy a tanítványok odafigyelnek arra, hogy az emberek róla, Krisztusról mit mondanak? És az hat rájuk, vagy pedig van nekik személyes meggyőződésük? És ti kinek mondotok? Ugye megkérdezte őket. De mi volt Jézusban, ami vonzotta az embereket? Efézusi levél 4. fejezetében találunk egy gondolatot, Efézusi levél 4. fejezetében, és itt a fejezet végén a 32. vers, és az 5. fejezet első versét is olvasom. Vajon ez ott volt Krisztus gondolkodás módjában, amit itt olvasunk, amit már később, egy néhány évtizeddel később Pál ír az efézusiaknak? Azt mondja, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, amiképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Tehát nem vonta feszesre a helyzeteket, hiszen Krisztus nagyon pontosan minden helyzetet nagyon tisztán átlátott. Mindent azonnal élére tudott volna állítani. Tudta volna az összes tudományt, matematikától, a kémián át, a gazdaságig, és mindent. És Krisztus mekkora tudománnyal állt elő? Ő nem hatalmas tudományt akart az emberek elé tárni, hogy elkápráztassa őket a tudásának a nagyságáról. Nem ez volt a célja. Hanem itt azt olvassuk, amit Pál is megértett Krisztusból, hogy legyetek egymáshoz jóságosak. Jóságosak. Emlékeztek, mikor Mózes, amikor a népet megbízta az Isten, hogy a népet Egyiptomból, Izrael népét vigye ki, akkor azt mondja Mózes, hogy Uram, mutasd meg nékem a te dicsőséget, és az Isten elvonultatta előtte az ő jóságát. És azt mondja, hogy ne vigy ki minket innen, ha te jóságod nem jár velünk. Itt is ezt említi először. Legyünk egymáshoz jóságosak. Jó, de hát mit csináljuk akkor, hogyha a másik nem úgy vélekedik, mint én? A másiknak más a gondolata, más a véleménye. Hogy legyek jóságos? Hát nincs igaza, nem jól látja. És akkor el kell veszítenem a jóságosságot, ha másik másképp gondolkodik? Legyetek, itt a megengedés kérdése. Igen, megengedek a másiknak, megengedem a másiknak, hogy más legyen a látása. Nem biztos, hogy jól lát a másik. Ezért mondtam azt, hogy Krisztus ide jön emberek közé, akik ővele sokszor szembe álltak, meg akarták ölni. Akkor ő nem elpusztítatta őket, hogy igen, meg akartok engem ölni, akkor az Isten hatalmánál fogva pusztuljatok. Ti pusztuljatok, ha engem akar. Tehát nem így, nem a bosszú állás jött, hanem megengedés. Megengedem, hogy később még átgondol lesz. Majd kiderül, hát ha. Majd kiderül, hogyha az igazság kit igazol, ha lehet így mondani. Amit Petőfi Sándor is mondott, hogy az idő igaz, és eldönti, mi nem az. A legrövidebb verse Petőfinek. Az idő igaz, és eldönti, mi nem az. Idővel ki fog derülni, hogy a vélekedések, a látások között mi az igaz. Várjuk ki türelemmel. Ebben szükséges a gondolkodásmód, ami Krisztusban volt, és ezt úgy nevezi, amit itt az Efézusi levélben is olvasunk, hogy irgalmasok. Megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek, legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon sok az információ. Az utóbbi hónapokban gondolkoztam el, ugye különösen, amikor egy kicsit az internet, a számítógép területére terelődött minden emberi találkozás és ügyintézés, tehát az ilyen személyesség elkezdett megszűnni, ti is érzékeltétek, hogy átrendeződtek az információ gyűjtésének a területei, kevesebbet személyesen, többet internetnél, és az interneten keresztül viszont rengeteg az információ, az ember agya szinte szétfeszül tőle. Tudjátok, hogy azok az emberek, akik a gondolkodási képességüket mondjuk valami súlyos baleset vagy betegség folytán elveszítik, még marad valami érzékelésük? Mi? Mi az, amit a gondolkodás, nem tudnak beszélni. Az agyuknak egy része mondjuk valami miatt tönkre megy, vagy megsérül. Egy agyvérzés következtében. Mi az, amit az ember még ezután mégis érzékelni tud? Azt, hogy szeretve van, vagy nem. Figyeljétek meg! Külön betegeket vizsgáltak ezen a területen. Az agyuknak már információ nem is tudják felfogni, nincs kommunikáció, nincs értelem. De hogy megsimogatják-e őt, hogy vigasztalást, valami bátorítást, valami együttérzést kap-e, azt megérzékelik. Vajon van hely ennek? Azt mondja, hogy legyetek annak okáért követői az Istennek, mint okos tanítók. Nem ezt olvassuk. Noha tudjátok, talán tudjátok rólam, hogy én szeretem hangsúlyozni azt az igét, amit a Kolossébélekhez írt levélben ír Pál, hogy jussunk el az értelem meggyőződésének a teljes gazdagságára. Szeretem idézni azt az igét, amikor csalódnak a tanítványok az Emmauszi úton, ott ballagnak búsan, hogy meghalt az ő szeretett megváltójuk, és hogy a Krisztus csatlakozik hozzájuk olyan módon, hogy őt idegen vándorként most ne ismerjék fel, hogy ő az a meghalt, de már föltámadott Krisztus, hagyta a tanítványokat abban a letargikus, bús állapotba ballagni Emmausz felé, és mint idegen vándor oda megy és kérdezi, hogy mit kérdez? Miről beszélgettek? És miért vagytok szomorúak? Két nagy terület. Miről gondolkozol, és mi az érzésed? Ez a két nagy terület, amit az emberek ki tudunk fejezni. A gondolkodásunkat, és az érzésünket. És ebből tudjátok, hogy mi áll? A két dologból, az érzéseink és a gondolatok alkotják a jellemünket. És Jézus ezt a kettőt kérdezi. Miről beszélgetsz? És miért vagy szomorú? A tartalom és az érzés. Hogy van benned? És elmondják a csalódásukat. És ennek ma van harmadnapja. És utána Jézus mit tesz? Ó, balgatagok és resszívűek! Mindazok elhívésére, amit a próféták szóltak. Hát nem ezeket kellett és szenvedni a Krisztusnak. Ismeretet ad nekik a csalódásból, a rossz érzésükből, tiszta ismeretet ad a proféciák alapján. Elkezdte nekik magyarázni. És amikor a proféciákra nincs idő, akkor viszont hogy működik az ember? Ezt így fogalmaztam meg, hogy akkor viszont fogja föl azt legalább, hogy én be akarom őt szeretni az örökké valóságba. Ha nincs időm már proféciát oktatni, akkor legalább azt az egyet mondja, hogy Krisztusom, legalább olyan hadd legyek, mint te. Az a jellem, az a megnyilatkozás, az az érzés, az a froneó, az, arra szükségem van. Nem tudom, érzékelitek-e, hogy sokszor mind a kettőre szükség van. De mikor melyikre? Honnan tudja ezt egy ember? És azt látom, hogy a világunk, ami tele van információval, az embereket még plusz információval már nem tudjuk megkeresni. De Krisztus jellemének a szépségével el lehet vajon még írni embereket, vagy el lehet gondolkoztatni őket? Tehát az irgalmasság az mi? Különös látni, hogy forgolódtok ti is emberek között. Biztos érzékelitek azt is, hogy valaki olyan türelmes, jóságos, valaki meg áttapos a másikon. A könyörületesség, a szeretetnek az a területe, ami csak a bűnnel fertőzött teremtmény felé nyilatkozik meg. Gondolkoztatok már biztos ezen, ugye? Hogy beszélünk a szeretetről. Igen, de az irgalmasság, a szeretetnek egy még különösebb mélysége, ami arról szól, hogy ember, aki rossz dolgokba mártottad magad, megfertőzöttél az önzéssel, észre se vettem, hogy mennyire átjárt az, amit önzésnek vagy bűnnek lehet nevezni. Nem vettem észre, azt hittem, hogy én vagyok a normális, és mindenki más nem az. És kiderült, hogy fordítva van. És fölkiáltok, hogy Istenem, gyógyíts meg, szabadíts meg, mert én vagyok a beteg. Na most Krisztusról azt olvassuk, hogy az ő lénye bűngyűlölő. Hát de egy bűnnel fertőzött, egy bűngyűlölőt hogy tud szeretni? Hogy jön létre jó kapcsolat, amikor én vagyok a bűnös, ő meg a bűngyűlölő? Akkor ő nem gyűlöl engem? Nem, mert a bűnöst annyira szereti, hogy a bűnös vágyai őt érve halálát okozzák. A bűnöst érhető vádak, ő hallgatja meg Krisztus, és azt mondja, hogy én meghallgatom a te vágyaidat, amit téged érhetne joggal, én azt végighallgatom némán, és hagyom magam miattad, hogy megöljenek, mintha én követtem volna el. Miért teszi ezt Krisztus? Azért, hogy te most menj el, és többé ne vétkezzél. Lehetőséget, megengedek neked egy új lehetőséget, ha kell többet is, csak vigyázz a szívedre, hogy meg ne keményedjen közbe. Mert az emberi szív olyan, hogy amikor a kegyelemmel él, egyszer csak visszaél, és már a visszaélés közben nem veszi észre, hogy már értéktelen a kegyelem. Krisztus már hiába halt, ahogy a Biblia fogalmaz. Tudom, hogy meghalt, csak mert hatástalan. Hogy ne váljon hatástalanná. Krisztus végtelenül szereti az embert, de a bűnömet gyűlöli. És sokszor az emberek azért nem szeretik Krisztust, mert jobban szeretik a bűneiket. Mihez ragaszkodok jobban? Annak okáért az a gondolkodás legyen bennem, ami Krisztusban volt. Na de egy bűnösből hogy lesz krisztusi gondolkodású ember? Nagy út ez. Mégis a legyen szavára világokat alkotott az Isten. És az emberi szívről meg olyan hosszan kell beszélni, mert olyan nehezen teremthető újjá. Olyan sok ellenállás van bennünk. Több ellenállás van bennünk, mint a világ összes anyagába. Ugye szoktam is kérdezni játékosan, mi könnyebb? Megalkotni ezt a földet a maga milliárd tonnájával és anyagával és bonyolultságával, vagy ezt a kis párdekás szívet újjáteremteni, meg a bennem lévő alig megfogható gondolkodást újjáteremteni? Melyiket könnyebb teremteni? Itt ellenállás van. Az anyagokban meg nincs. Azok engednek az Isten szavának. Na, itt az ima küzdelmünk helye. Mégis arra buzdít bennünket, hogy a történelem végén Krisztus jellemének a gondolatok, nem a Krisztus példázatai című könyvben, a Tízszűz példázatánál olvashatjuk azt, hogy a világnak Istentől adott utolsó üzenete Jézus szerető jellemének a bemutatása lesz. Az utolsó üzenet. Talán azt mondanátok, hogy nem, hármas angyal üzenet. Hogy elesett Babilon, és hogy aki onnan nem jön ki, az a hét csapásban fog részesülni. Ez nem a kegyelemről szóló, hanem ez már az ítéletről szóló része. De a kegyelemről szóló embereket megijesztve nem lehet igazából az örök élet felé vonzani. De az Isten jellemének a szépsége, ha gondolkodásmódból kialakul az emberben a legyen szóra, akkor azt tud vonzani. Nekünk viszont jó, ha rá tudunk csodálkozni Krisztus jellemének a szépségére. Jézus úgy tekintett az emberekre, nem mint elkövetőkre, mi az irgalmasság? Hogy tudnátok ezt megfogalmazni? Mi az, hogy irgalmasság? Az, amikor a rosszat elkövetőre nem úgy tekintek, mint rosszat elkövetőre, hanem mint aki nem akar olyan lenni, mint aki egy csapdába esett, és szabadítani kívánom, és ő szabadulni kívánó ember. Jézus azt tűzte ki célul elénk, hogy legyetek azért irgalmasok, miként a ti mennyei atyátok is irgalmas. Elhangzott a szombatiskolában is, hogy amit leginkább kell embernek kívánni. Emlékszem rá, iskolába jártam, és volt ilyen három kívánság, és akkor diákoknak le lehetett írni a három kívánságot, hogy mit kívánunk. Senki ilyet le nem írt kis iskolásként, hogy amit én leginkább kívánok, az irgalmasság az. Pedig a Bibliában ez van leírva, de akkor még 8-10 éves gyerek erre nem jön rá, hogy miért ez a legnagyobb érték. Majd később rájön. És én is kívánom az Istentől, hogy irgalmaznékem, és emlékezzetek, Jézus a példázatban úgy mondta el, hogy az, aki tudott egy kicsit dicsekedni, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek, én böjtölök hetente kétszer, dézsmát adok mindenből, amit szerzek, és nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő is. A vámszedő pedig annyit mondott, hogy irgalmaznékem bűnösnek. Jézus elmondja, hogy na ez a vámszedő. Megigazulva ment alá az ő házához. Igaz emberként ment alá az ő házához. Inkább, mint nem a másik, aki dicsekedett az ő jó hívőségével. Az első, ami Jézus jellemét vonzóvá tette, ez az irgalmasság. Szeretném, hogyha az irgalmasság értékét nem csak egy ilyen szólammá süllyesztenénk, hanem tényleg valósággá formálódna. Még tudjátok, Jézus, amikor elmondja például a tékozló fiú példázatát, ott is nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy olyan módon fogalmazta meg, hogy a figyelmünket nem annyira az atyára, aki pedig a megbántott és a sértett fél, vagy a szereplője a példázatnak, nem ő felé irányítja, hogy jaj, sajnálgassuk a megbántott atyát, hanem azt a szerencsétlen, hálátlan, atyától a vagyont kikérő, eltékozló fiút tekintsünk csak végig az ő útján, és úgy vágyakozzunk arra, hogy mikor megy már vissza. Mikor megy már vissza ahhoz, aki az örök életet akarja neki adni, aki mellett jó neki lenni. És akkor magába száll, azt mondja, hogy visszamegyek. És Jézus úgy mondja el a példázatot, hogy ezt a tékozlót, ezt a lázadót tekintsük végig, hogy vele mi lesz. És tudjátok, ismeritek, ezt is elmondtam már közöttetek is ezt a kis versikét, amit meg Füle Lajos értett meg ebből a példázatból, hogy az otthon maradt fiú is lázadó volt, de illedelmesen lázadt. Úgyhogy a szívében mondta csak azt, hogy nekem nem adtál ilyet, mint ennek a te tékozlódnak. És Füle Lajos megfogalmazta, hogy az atya. Kettőért terhelte a gond, mivel két tékozló fia volt. Az egyik távol tékozolt, a másik közel tékozolt. Ám de szeretete nem pihent, az egyiknek elébe ment, a másiknak utána ment. Ugye megértett példázat? Most milyen az, amikor az atyai szeretet, ha valakinek kell, elébe megyek, de valakinek nem lehet elébe menni, mert utána kell menni. Föl tudjuk mérni a különbséget. Az a gondolkodás legyen bennünk, ami Krisztus Jézusban volt. A következő rövid, erre épült a következő vonása az ő gondolkodás módjának, hogy ő nem ítélkezett. Mondta is, hogy én nem azért jöttem, hogy bíráskodjam, vagy hogy ítéletet mondjak. Majd ítéletet mond Mózes, akiben ti reménykedtetek. Nyilván ezt úgy bibliai szempontból mélyebbre lehetne vinni, hogy miért ezt mondta Jézus. Hogy Mózes, akiben ti reménykedtek. Állandóan ezt mondták a zsidók, hogy Mózest adta nékünk a törvényt. De Krisztust elvetik, Mózesre hivatkoznak. És Jézus elmondja, hogy hát az a Mózes nektek az ítéletet hozza. Hogyha nem ismeritek fel, hogy Mózes rólam írt. És Efézusi levélből szintén csak egy segítő igét hozok ide. A nem ítélkezés mögött legyen mindig az a szempontunk, hogy de figyeljük meg, hogy ahogy emberek összeszorulnak, biztos látjátok, halljátok a statisztikát, hogy most a úgynevezett kötelező karantén idején nagyon sok házasság meg családi élet tönkre ment. Túl sokat voltak együtt emberek, és a surlódások megnőttek, és sok válás lett. És nem fogják fel az emberek sokszor azt, hogy nekünk nem test és vére ellen van tusakodásunk, hanem azt mondja, fejedelemségek, hatalmasságok, az élet sötétségének világbírói ellen, aki a gonoszság lelkei ellen. Olyan különös ez a bibliai kifejezés. Nem tudjuk megragadni. Szóval nekünk ne egymás ellen legyen vívásunk. Lehetne. Lehet, hogy nekem igazam van, neked nem, és én gyorsan el tudnám rendezni, nekem jó érzésem lenne utána, neked meg rossz lenne, kiderülne az igazság, mennénk tovább. Tehát hogy fogalmazza meg, hogy emberek sokszor leegyszerűsítve az igazság tisztázását. Jézus, amikor tudta az igazságot, soha nem akarta gyorsan érvényre juttatni. Pedig ő tudta. Mert figyeljétek meg, hogy nem úgy ítélkezünk mi, hogy kimondjuk, hogy te gonosz vagy. Ez nagyon nyers. Ennél már mi illedelmesebben, intelligensebben szoktunk ítélkezni. Nem ilyen durván nyersen. Mi sokszor úgy, hogy a vitatkozásunkban és a gondolataink közlésében lesöpörjük a másik véleményét. Tudom, milyen vagyok, én ezt magamról beszélem, feleségem szokott szembesíteni. Mondta sokszor, hogy én, ha nagyon tudok valamit, akkor könnyen válok cinikussá. És ez évekkel ezelőtt jelezte a feleségem, és elkezdtem gondolkodni, hogy miért van ez? Ha ő érzékeli nálam, biztos igaza van, és jól érzékeli, de én magamnál miért nem érzékelem? És teszek egy olyan kis megjegyzést, ami olyan cinikus lesz, olyan kicsit szúrós lesz a másiknak, és mikor tudom világosan, hogy már pedig igazam van, és akkor kiderül, hogy tényleg igazam van, akkor még jól is esik, hogy a cinikusságom az most úgy bejött. Igen, de közben a másikat elveszítettem vele, és ez volt a célom, hogy igazam legyen, a másik megvesszen el. Hát nem ez a célom. Kinek jó az, hogyha csak igaza van? Az igazságot tegyük olyan kellemesen elfogadhatóvá, hogy ne az legyen a kérdés, hogy kinek van igaza, hanem hogy mi az igazság. És ahhoz, ha valakinek igaza van egy helyzetben. Tudjátok, amikor volt egy helyzet, Pál kezeli ezt a bálványáldozati húsevésnek a kérdését. És azt mondja, neked megvan az ismereted valamiről. Tudsz világosan dolgokat, és tudod, hogy a melletted lévő nem úgy gondolkodik róla. És csodálkozol, hogy nem. Azt mondja, te nem szereted szerint cselekszel, hogyha nem veszed figyelembe az ő lelkének az esetleges beteg érzékenységét. Hát ő a beteg. Jó, meg ő. És azt mondja Pál, hogy nem szeretet szerint cselekszel. Ha valaki azt mondja, hogy hát te megeszed ezt a bálványáldozati húst, hát azt mondja, ha te észre, és ha te éppen tudod, hogy nincsenek bálványok, és az éppen megehető volt akkor, de te nem veszed figyelembe a másik érzékenységét, akkor ő a te ismereted miatt elkárhozik. Ez milyen súlyos? Hogy én nekem jó az ismeretem, igazságot tudok, és még a másik elkárhozik az én tiszta tudásom miatt. Mikor? Hogyha szeretettel nem jól bánok egy ilyen vitahelyzetben. És sok vitahelyzet van, nagyon-nagyon sok. És ezt látom az életünk legnehezebb iskolájának, ezt megtanulni. Én magam tanulásáról beszélek, de azt gondolom, hogy nektek is van ebben küzdelmetek. És aki látja az emberi életnek ezt a bonyolultságát, meg finom helyzetekben ezt a nehézségét, az az ember megtanul nem gyorsalkodni, hanem türelmesen kivárni. Tudjátok, hogy a szeretetnek mi az első megnyilatkozása? Szoktuk kérdezni. A szeretet himnuszánál leírja a szeretet, hosszú tűrő, türelmes, tud várni, és megadással lenni, megengedéssel lenni. Tudom, hogy egy helyzetben, egy látásban mondjuk legyen az, hogy igazam van, jól látok, és mindenki más rosszul, mennyire vagyok türelmes, és várom meg azt, hogy kiderüljön. Felhozza az Isten a te igazságodat, miként a delet. És ha még sötét van, majd jön a reggel. És ha már reggel van, akkor majd jön a dél. Várd ki! A szeretet először is türelmes, pláne ha igaza van. Akkor nem vagdalkozik. És Jézus jellemében ez volt a különlegesen szép, hogy az igazságot nem akarta gyorsan érvényre juttatni, azonnal, pedig ha valaki tudta az igazságot, az éppen ő volt, éppen Jézus. Azonnal minden helyzetben gyorsan tudta volna, hogy mi az igazság. Mentek is hozzá. Mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg köztem a vagyont, az örökséget. Tudta volna Jézus, hogy mi a helyzet, és pontosan, hogy kell elosztani a vagyon? Biztos, hogy meg volt hozzá. Kérhette volna az atyát, hogy adj nekem ebben ismeretet, te látod a helyzeteket, minden finom részletet, hogy mi lenne az igazságos vagyonelosztási rész. És Jézus azt mondta, hogy igen, 63-37 arányban kell megosztani közöttetek a vagyont. Ez az igazságos. El tudta volna biztos mondani. És ezt mondta. Kitett ember, kitett engem köztetek, bíróvá, vagy osztóvá. Távoztassátok el a telhetetlenséget. Ez volt a válasz. És gondolkozhattak az emberek. Pedig nem erre kérték Jézust, nem erre kérték. De Jézus látta, hogy amire kérik, amögött beteg gondolkodás van. Honnan tudta Jézus, hogy hogy kell válaszolni? Honnan vette ehhez a bölcsességet, hogy nem az arányt mondta meg? Hát nem arra kérték. Olyat válaszolt, amire nem is kérték. Igen, mert látta, hogy az, ami az embereknek fontos, amihez ragaszkodnak, az pont az örök élettől tartja őket távol. Hogy kell nekünk úgy viszonyulni egymáshoz meg az emberekhez? Ugye mindannyian hétköznapi emberekkel mi találkozunk. Hogy lehet úgy viszonyulni, hogy egyszer csak az emberek kíváncsiak legyenek a mi Istenünkre? Mert ha látnak minket, akkor azt mondják, hogy na, egy olyan Isten jó lenne, amilyen úgy általad úgy felsejlik. Olyan jó lenne. Uram, emlékezzél meg, amikor eljössz a te országodban, mondja egy lator, egy bűnöző. És örök életet nyer. A gazdag ifjú meg eltávozik Krisztustól, aki pedig arra szánt az életét, hogy gyerekkoromtól a parancsolatok tartásával töltöm az időmet. És ő meg elvész. Hogy lehet ez? Mi történik az emberi szívvel? Na, Jézus erre rendkívül érzékeny volt, hogy nem ítélkezett gyorsan. Ezt, hogy amit Jézus maga mondott a hegyi beszédben, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, emberek felett, indítékok felett. Hát az élet dolgai felett sokszor kell ítéletet tennünk, hogy hogy osszunk el pénzt, vagy vagyont, vagy bármit. Tehát ezekben van ítélettételre képességünk, és intézkednünk kell, de emberek felett ne. Ne keverjük össze persze a kettőt. Jézushoz ezért vonzódtak. Tudjátok, hogy van egy ilyen mostani kusza helyzeteket látva, gondolkoztam el, másról szól ez az ige, a Korintusi Levél 8. fejezet 2. versében mondja ezt Pál, csak olyan mosolygásra fakaszta, és hogy elgondolkoztató. 1 Korintus 8.2. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Ez úgy jusson eszünkbe. Ha valaki azt hiszi, hogy tud valamit, nem biztos, hogy úgy van. Ezzel az alázat, nincs okunk dicsekedni. Ezzel kezdtük a gyerekeknek is. Nincs okunk dicsekedni. Ha valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. De menjünk tovább, hogy ne menjünk ki nagyon az időből sem. Ugye a irgalmasságról beszéltünk, annak az értékéről. Az, hogy Jézus nem ítélkezett, akkor mi van a sok hibát halmozó emberi magatartásokkal, a feddések területével. Ugye ezt talán nem szükséges nagyon ecsetelnem, de mégis röviden. Láthatjuk azt Jézusnál, hogy ő hogyan feddett? Gyönyörű példáit, a Samári asszony, Nikodémus, a tanítványai, a parázna asszony. Gyűjtsük össze ezeket a történeteket, lenne több is, hogy Jézusból a feddés hogy nem maradt el. Például hasonlítsuk össze a Nikodémust és a Samári asszonyt. Egymás mellett van János evangéliumában mind a két beszélgetés. Az egyik egy lenézett asszony, a másik egy mindenki által tisztelt vallási vezető, és másképp beszélget Jézus, pedig a mondani valója Jézusnak mindenki felé ugyanaz, hogy az örök életedet szeretném munkálni. Ez a célom. De az asszonyhoz úgy kezdeményez Jézus, hogy adj innom, nekem van szükségem a te segítségedre. Nikodémusnál meg úgy tűnik, hogy Jézus egyszerűen csak, mintha kicsit tapintatlan lenne. Nikodémus olyan tiszteletkörökkel kezdi a mondani valóját, hogy mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítul, mert senki sem teheti ezeket a jeleket, amelyeket te teszel. Tehát ilyen igazi diplomáciai udvariasság, ahogy illik az emberek között. És Jézus nem erre reagál, hogy ilyen nagyon szépen köszönöm a megtisztelőt. Tehát nem a megtiszteltetésnek a köreit. Szükség néktek újonnan. Ha be akarsz menni az Isten országába, szükséged van újjászületni. Te egy kicsit nem volt nyers? És az asszonynak meg nem azt mondta, hogy asszony, te azért jöttél ide egyedül vizet meríteni, mert szégyelled magad a rossz házassági dolgai miatt. Hát ott miért nem volt ilyen nyers Jézus, vagy egyenes Jézus asszonnyal. Másképp működik a lelke, mint Nikodémusnak. Más volt, másképp volt összerakva. És Jézus ezt felfogta, hogy hogyan viszonyul az asszonyhoz, hogyan viszonyul Nikodémushoz. Egy ponton kapcsolódott össze mind a két embernél a mondani valója Jézusnak. Melyik az a pont? Tudjátok-e? Egy ponton viszont mind a két embernél ugyanaz jelent meg. Melyik ez a közös pont? Két nagyon más ember, két nagyon más beszélgetés, és egy ponton összekapcsolódik. Melyik ez az egy pont? Az asszony is, és Nikodémus is, más szavakkal, de ugyanazt fejezték ki. Az asszony azt mondja, hogy add nékem ezt a vizet, hogy ne jöjjek ide meríteni. Ott a beszélgetésnek a vizéről. A Nikodémus pedig azt mondja, hogy mi módon lehetnek ezek? Figyeljetek, az emberi léleknek egyszer csak van egy ilyen magatartása, hogy nyit. Nyit. Az asszony egyszer csak nyit, mert egy darabig zárt. Ugye beszélgetés, találkozás, idegen emberek. Természetes, hogy még egy kicsit zártak vagyunk. Ez normális. Jézusnak az a célja, hogy nyis, hogy a nyitást létrehozza. De nem mindegy kinek és mikor. És hogyan? Tehát ez a szeretetnek egy különös, ez a gondolkodás, Jézusi gondolkodásnak egy különös hatás, amit nem lehet iskolapadban megtanulni, nem lehet könyvből kiolvasni. Ehhez egyedül csak az Isten lelke tud a belső igényünkre választ és utat mutatni. Hogy olyan gondolkodásunk legyen, mint Krisztusnak is volt. És mikor odaír, hogy nyit az asszony, nyit Nikodémus, utána mind a két embernél ugyanaz hangzik el. A feddés. Itt közös lesz a pont. Az asszonynak azt mondja, hogy menj, hívd a férjedet, és jöjj ide. Holott tudja, hogy nincs férje. És az asszony is tudja. Ki is mondja, nincs férjem. Jól mondtad, hogy nincs férjed? Ezt igazán mondtad. 5 férjed volt, a mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Hát csak félig budjant ki az asszonyból az igaz mondás. Jézus tovább segítette. Nikodémusnak meg, ugye amikor azt mondja Nikodémus, hogy mi módon lehetnek ezek. Mert először azt mondja, hogy menjek vissza anyám méhébe másodszor. Később meg azt mondja, hogy mi módon lehetnek ezek. Megérti, hogy Jézus nem erről beszél. Azt mondja, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Ez úgy erősebb, ez úgy a felelősségét jobban megfogja. Az asszonynál meg a félig kimondott dolgot tovább segíti, de a feddés nem marad el. De mikor fedd? Amikor nyitott a változásra. Mi mikor szoktunk feddeni? Hát mikor? Amikor eszünkbe jut. Amikor kell. Amikor tudjuk, hogy a másik rosszat csinál. Az, hogy nyitotta a másik a változtatásra. Ezt figyelembe kéne venni? Talán igen. Talán, ha krisztusiak akarunk lenni, talán igen. Addig ne fedjünk, mert a feddéssel mit okozunk? Ellenállást, keménységet, lázadást, feszültségeket. De nem hozunk létre megoldást, pedig igazunk van. Lehet, csak nem megyünk vele semmire. Pedig mi aztán tudjuk, hogy mit kell a másiknak jobban. Még a hétköznapi ember is szokta mondani, hogy mi jár annak, akinek igaza van. De most ne fejezzétek be. És mégis, tehát Jézusnál azért ott volt ez a gondolat, hogy ugye volt egy Spurgeon nevű prédikátor, aki megfigyelte az emberi hétköznapi mondásokat, és ugye mondták az emberek, ma is ismerjük, hogy a kutyából nem lesz szalonna. Tudjátok, ezt arra mondják, hogy nem fog az megváltozni. És azt mondja Spurgeon, hogy tudjátok, emberek, csak olyan szalonnák fognak üdvözülni, amelyek kutyából készültek. Hát mert ha nem hiszünk a megváltozásba, akkor mit legyintünk? Akkor mi ezzel a mondással gyakorlatilag az emberek közmondást csináltak az ítélkezés területén. A kutyából nem lesz, nem fog megváltozni, olyan marad, amilyen. Ez egy nyers ítélkezés, de közmondássá lett. Közmondás beül az ember gondolkodásába. A közmondás meg mondogatjuk, hogy gyakorlatilag nem veszük észre, hogy ítélkezők lettünk. A közmondásnak a kimondása közben, amikor elmondunk egy emberről egy ilyet. És elveszítettük Krisztust. Mert akkor nem gondolkodunk krisztusiként, hanem az emberi közmondás hatott ránk. És Itt például a tanítványait hogy fette? Nem tudjátok, mi némű lélek lakik bennetek. Nem tudják. Hát az emberek nem tudják. Bocsáss meg nékik a kereszten, mondja Krisztus, mert nem tudják, mit cselekszenek. A legtöbb ember nem tudja. Tompa, homályos, fogalma nincs, hogy mit csinál. Idő kell, mire később rájön. Egy év, öt év, tíz év, húsz év, ötven év, mennyi? Nem tudjuk. És az Isten türelmes. És az utolsó gondolat, addig is, ameddig türelmesek vagyunk, az a Jakab levelében lévő tanács jusson eszünk, hogy ne sóhajtozzunk egymás ellen, atyám fiai. Ugye ismeritek azt az embert, azt az emberi magatartás, hogy jaj, a Józsi, jaj, a Kati, jaj, ez, jaj, az, amikor... Ez, tehát a Biblia ismeri, hogy a lelkünkben a másik ellen sóhajtozunk, mert hát hogy az milyen? És mennyire nehéz nekem bele. A feleség, a férjekre, a férjek, a feleségekre, tehát a hétköznapi életről szólsz, ne sóhajtozzunk egymás ellen. Milyen az, amikor hosszan kapok fájdalmat, bántást, és én ne sóhajtozzak. Ezt kibírja ki? Hát még Jobb is mondja, hogy kövek ereje az én erőm. Hát nem bírom, amit művelnek velem az élet meg a másik, amilyen módon vádolnak. Nem bírom ki. Mégis azt mondja, ne sóhajtozzunk, mert az ítélőbíró, az Úr az ajtó előtt áll. Ő figyeli, és időbe fog igazságot tenni. Ő szereti az igazságot, azzal kezdtük. Szereti. Ő örömmel fog igazságot tenni. Várjuk ki. Utolsó gondolat, hogy Jézushoz azért vonzódtak az emberek, mert ő mindenki felé, amennyire csak a másik embernél ezt a nyitottságot, amit az előbb röviden beszéltünk, érzékelte, ő kezdeményezte a szeretetet. Nagyon nehéz jól kezdeményezni. Nagyon nehéz. Valakinek kicsit természeténél fogva is jobban megy, csak azt meg néha tolakodónak tartják. Tolakodónak, tapintatlannak. Hogy belemászik a másik életébe, szokták mondani, hogy nem állsz-e bele a másik életébe. De mi az, amikor a jóval akarok kezdeményezni, igaz dologgal akarok kezdeményezni? Mint a kezdeményezés az, hogy Jézus találkozik a samári asszonnyal, és azt mondja az asszonynak, hogy adj innom. Jézus fogta magát, és az egyéb ellentétek ellenére, mert ugye az asszonyt lenézték, meg a zsidók is gyűlölték a samaritánusokat, és kölcsön viszont, és eltávozhatott volna Jézus az asszonytól egy kicsit odébb, hogy az nyugodtan merítse a vödrét, tapintatosan, majd utána oda megy ő is, és nem. Szóba áll az asszonnyal, és tudjátok, hogy amiért jött az asszony, miért jött az asszony a kúthoz? Vízért. Vitt? Nem vitt vizet. Pedig azért jött. Hát Jézus eltérítette az eredeti céljától. Mondhatnánk hétköznapi módon. Hát ez az, hogy víz nélkül ment vissza, pedig vízért jött. Add nékem azt a vizet, amiről te beszélsz. Hogy... De még akkor azt mondta, hogy ne jöjjek ide meríteni. Milyen az, amikor még félreérti félig, de már érzékel, hogy valami szépet, fontosat akar mondani, de még nem tiszta minden. Nem baj, majd tisztul. Türelem, majd tisztul. Meg lesz az igazi látás és megoldás. Na most Jézushoz pont ezért vonzódtak, mert érzékelték nála azt, hogy nem ítélkezik, türelmes, nem rohanja le a másikat, viszont jól kezdeményez. Na, egyik legnehezebb terület jól kezdeményezni. Kezdeményezzünk, de úgy, hogy ne legyünk tolakodók. Nagyon finom, Istentől kapott érzékelésekre van itt szükségünk. Nem tudunk olyat adni, nem tudunk úgy kezdeményezni, amit ne kaptunk volna. Figyeljétek meg, ezt szoktam mondani missziónkról, hogy ha valaki egy erőszakos misszióra tért meg valami gyülekezetbe, akkor ő maga is olyan erőszakos lesz a következő missziós cselekvésében. Ha valaki nagyon nagy tudást akart szerezni, és nagyon okos előadásokra járt, és azt mondja, hogy hú, itt ekkora tudomány van, akkor ő maga is ilyen nagyon tudományos missziót fog utána képviselni. És mi lesz a történelem utolsó üzenete a föld lakóinak, az utolsó üzenet? Krisztus szerető jellemének a bemutatása. Keressétek ki a Krisztus példázataiból, a Tízszűz példázatából ezt az idézetet. Az utolsó kegyelmi mentő üzenet az nem az okosságról, hanem a jóságról fog szólni. Nem arról van szó, hogy maradjunk buták, nehogy félreértsetek. Hanem egyszerűen a rengeteg információ feldolgozhatat, meg az ellentétek feldolgozhatatlansága miatt az Isten jósága fog egy utolsó üzenetként embereket megtérésre indítani. Na, erre legyünk nyitottak. És a tudományt ne vessük el, de ne helyezzük a jóság fölé. Soha. És én kívánom, hogy ez az önfeláldozó szeretet, ami János levelében található, hogy arról ismertük meg a szeretetet, hogy az ő életét adta érettünk. Mi is elkötelezettjei vagyunk egymásnak ugyanebben. Nem kötelesek ezt a szót, a kötelesség szót változtatnám, mert kötelességből nem lehet szeretni. Parancsra nem lehet jóságot bemutatni. Hanem csak akkor, hogyha valaki valamit szeret. Hadd mondjam el zárásként, ugye YouTube-on sok mindent keresgélnek az emberek, és egy ilyen 1972-es fölvétellel találkoztunk, amikor egy ilyen pedagógus kérdezte a pályaválasztás előtt álló ilyen 15 éves fiatalokat, fiúkat, lányokat, hogy megnézetett akkor velük egy kis filmet, amit az akkori 5 évesektől kérdeztek. Kis 5 éves gyerekeket nézték a 15 évesek egy pedagógus jelenlétével, hogy a kis 5 éveskéket megkérdezik, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Mi leszel, ha nagy leszel? És minden kis 5 éves szinte azt mondta, kivétel, majdnem egy-két kivétel volt, hogy orvos, utcaseprő, azt is mondták. Miért? Mert szeretek söpörni. Mi leszel? Énekesnő. Miért? Mert szeretek énekelni. Mi leszel? Én nem olyan leszek, mint az, aki, hogy olyan lesz, aranyos volt, hogy fogalmazta a kisfiú a gondolatát, hogy megcsinálom az autót, hogy jó legyen mindig. És miért? Hát mert szeretek dolgozni. És kulcs kifejezés volt egy dolog, mert szeretem. Mert szeretem. Miért akarsz örök életet nyerni? És ha az a válasz, mert nem akarok örökké kárhozatra jutni, ez kevés. Ez egy önző indíték. Azért akarok örök életet nyerni, mert szeretem azt, aki adja. Ővele szeretnék lenni. Pál is azt mondta, hogy mert ővele sokkal inkább jobb. Mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Veled jó lenni. Hát milyen az... Ki akarna egy olyan Istennel együtt élni, akivel nem jó lenni egy örökké valóságon át? Hát az örök élet pont arról szól, hogy valakivel, és nem valahova. És Jézusnál ezt érzékelték, és ezzel zárom, hogy csak az önfeláldozó szeretet, ez a kezdeményező, akivel jó együtt lenni, csak az ő jelenlétében gyógyul az emberi szív. Ijeszgetéstől nem gyógyul. De az isteni szeretettől gyógyul. És kívánom azt, hogy tanuljunk meg mi is Krisztuséhoz hasonló irgalmasságot, ezt a nem ítélkezést, azt a tapintatos feddést, és azt, hogy tudjunk bátran, de mégis szeretettel kezdeményezni. És kívánom, hogy az a gondolkodás legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban is. Amen. Szerető jó atyánk, mi most téged hívunk segítségül, mert tudjuk, milyen az, amikor emberek tőlünk várnak segítséget, és tehetetlenek vagyunk. De te nem vagy olyan, mint mi. Nálad mindig van válasz, van mindig megoldás, és te magad olyan jó, hogy kérsz bennünket, hogy kiáltsunk hozzád, és te megfelelsz. Azért jövünk hozzád, hogy szeretnénk olyan gondolkodásúak lenni, ami a Krisztus Jézusban is volt. Szeretnénk az ő jellemét olyan módon bemutatni. Nem is ez a jó szó, hogy bemutatni, hanem képviselni, elfogadni. Szeretnénk gyönyörködni a te jellemet szépségében, hiszen mindig az hat ránk, az hat az emberekre is, amiben mi gyönyörködni tudunk, amit mi szeretünk. Hogy ez ne csupán egy megtanult igazság legyen, egy ismeret anyag, hanem a te lelkednek a gyógyító munkája, ami a mi érzéseinket és gondolatainkat közel vonja, te hozzád és gyógyít. Köszönjük, jó Istenünk, hogy egy olyan küldetést bízol ránk, amivel mi is a te jellemednek a szépségét tudjuk emberek között képviselni, és vonzani te hozzád azokat, akik még nem ismernek. Jó Istenünk, szeretnénk ennek a világnak a záró üzenetét jól képviselni a te kezedben. És kérünk, hogy légy mindazokkal, akik fizikai betegségekkel küzdenek, az orvos te vagy. És minket is ajándékozz meg együttérzéssel, a te gyógyító jelenléteddel, hogy azt tovább tudjuk adni, akinek csak szüksége van rá. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.